a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának szerdai közleménye szerint szeptember elején megtörtént a 13.000. magyarországi szervátültetés, amely egy életmentő májtranszplantáció volt a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikáján. Az esetszám önmagában is arra utal, hogy jelentős, évtizedes tapasztalattal működnek a hazai transzplantációs programok, tették hozzá. Azzal együtt, hogy a programok fejlődését mutatja, hogy az első 1000 átültetés 30 év alatt, míg az utolsó 1000 eset kevesebb, mint 2,5 év alatt történt. A Magyar Falu program keretében közel 1500 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást. Legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg. Olvasható a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos bejegyzésében. Jopáros Alpár a közösségi oldalán azt írta, ez azt jelenti, hogy a kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96%-a megvalósult, illetve folyamatban van. A politikus közölte, a falusi kisbolt sokak szerint nem csak azért fontos, hogy helyben legyen elérhető, a kimaradt hozzávaló beszerzése, hogy ne kelljen érte a városba bemenni, hanem azért is, mert a falusi kisbolt az esetek nagy részében találkozási pont, vagy akár közösségi szintér is. Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Kármelita Kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét. A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is. Tájékoztatott a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kockázat megelőzést és a katasztrófavédelem összehangolt működését segítő projekt indult uniós támogatással. A kezdeményezésnek köszönhetően a határ vajdasági és magyarországi oldalán is megvalósulnak egymást kiegészítő fejlesztések. Tájékoztatott a Mórahalmi önkormányzat. A program 2028. augusztusáig tartó megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az önkéntes tűzoltóegységek beavatkozási és gyors reagálási képességeinek erősítésére, a katasztrófavédelmi infrastruktúra és együttműködési eszközök fejlesztésére, valamint a lakosság tájékoztatására az élet és vagyonbiztonság hatékonyabb védelme érdekében. A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen ellen. A döntést Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a Francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció elnöke jelentette be. Úgy fogalmazott, meg kell védeniük a gazdák érdekét, az alacsony áru energiahordozókat. Javította idei globális GDP növekedési előrejelzését a Fitch Ratings, de az adat így is elmarad a tavalyi 2,9%-tól. A nemzetközi hitelminősítő a júliusban várt 2,2-ről 2,4%-ra javította előrejelzését, részben a vártnál kedvezőbb második negyedévi gazdasági adatokkal indokolva a döntést. Végül az időjárásról. Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Dunatisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet. Gomoly felhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon sok felhőre számíthatunk. A tartós csapadék az északkeleti-keleti tájakon is megszűnik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
vad álmok tágas otthona. Hazafelé napod elfogy csendesen, de tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz az ezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között titek kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen nevet aprót sikkesen. Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, s betakar az éjtengerek kékjével. Siess hát! És végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, betakar az éjtengerek kékével.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A 39. mesterségek ünnepén a Hagyományok Háza egésznapos játszóházat, kézműves foglalkozásokat, viseletbemutatókat tartott, a hangulatról pedig Népi Báb Színház, élőzenés táncmulatság, mesemondás és népzenei koncertek gondoskodtak. A program keretében Fábián Éva, Martin György és Liszt Ferenc díjas népdalénekes, mesemondó előadó művész, a Meseszó Egyesület mesemondójának élő szavas mesemondását is meghallgathatták az érdeklődők. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Fábián Évát, akivel gyermekkori élményeiről, az élő szavas mesemondás hagyományainak őrzéséről és továbbadásáról beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Kezdjük talán a beszélgetésünket a gyermekkorával. Hogy miért volt az eddigi életútját szinte meghatározó édesapja Kis Szabó műhelye a Tolna megyei Györében?
Szerintem mindenkinek fontos a szülőföldje, a gyökere. 2013-ban halt meg édesapám, 2015-ben a bátyám. És egy évig tartottuk a szülői házat, mert a kisfiam is, aki 40 éves, ő is nagyon sok időt töltött édesapámék házába, és a Szabó műhelybe is. Hasonló módon kötődött a szülői házhoz. 16-ban azért el kellett adni, mert ez egy több mint 100 éves vályokház volt, és ha azt nem lakják, akkor az omlani-bomlani kezd egy idő után. Döbbenetes volt számomra, hogy megviselt. Amikor eladtuk a szülői házat, akkor én hosszú-hosszú évekig bármit álmodtam éjszaka, az állandóan a győrei szülőházamnak az udvarán, szobáiba játszódott, és számomra ez olyan döbbenetes volt, hogy ennyi sok-sok év elmúlt, és azért többet éltem már nem otthon, mint otthon, és mégis amikor meg kell válni a gyerekkori gyökerektől, akkor ilyen mélyen beleivódik, belenő az emberbe a gyerekkora.
El kell, hogy mondjam a rádióhallgatóknak, hogy na, amikor mesét mond, akkor a szülőfaluja tájszólása, vagy akár a bukovinai székely tájszólás is visszaköszön ezekben a mesékben, amelyek nem csak tanítanak, nem csak elgondolkodtatnak akár a saját életünkről, de Éva énekelt is közbe gyakran. Mit jelent Éva számára ez a fajta hagyomány, ahol ezeket a meséket gyerekként hallhatta?
Ennek a Szabó műhelynek az a története meg a múltja, hogy én egy bukovinai székely familiába születtem bele. Na most, ha belefogunk a bukovinai székelység eredetébe, akkor vissza kell menjünk Mária Terézia idejébe. A bukovinai székelyek Mária Terézia ideje alatt kimenekültek Székelyföldről. Hosszú történet, hogy töltöttek el közel 200 évet Bukovina területén. A mély hitük, katolikus vallásuk megtartotta az öntudatukat, a nyelvüket az őseimnek, és amikor a II. Világháború felfordította megint a világot, akkor úgymond hazatelepítették a bukovinai székelyeket, és hogy ne legyen olyan egyszerű, hát a visszafoglalt délvidék területére, ahol megint nagyon bonyolult volt a helyzet, mert ahogy fordult a II. Világháború végén a front, és jöttek vissza a szerbek, akkor menekülni kellett. Egész Dunántúlt betöltve menekültek a székelyek, a bukovinai székelyek. Édesanyámék Balaton mellett egy Pacsa nevű faluba kaptak menedéket. Hát szinte a mai napig tartjuk a kapcsolatot azzal a családdal. Édesanyámnak egyik legjobb barátnője lett a Torbágyiné Marika. Ez is milyen meghatározó, hogy két tinédzser lány hogy talál egymásra a háború zűrzavarába, és egy örök barátság marad meg belőle. Hát ezek a háborúk, menekülések, ezek mindent felfordítottak. Így kerültek a bukovinai székelyek Tolna megyébe a háború után, mert a szerencsétlen kitelepített svábok házaiba telepítették le végül a bukovinai székelyeket, összekényszerítve eredeti lakosságot, hogyha a szülőfalomat Győrét tekintem, ugye ott volt szinte az őskortól fogva ilyen ős-magyar lakosság, nekik a sárközéhez hasonló ilyen őzős nyelvjárásuk volt, akkor ott voltak a svábokból, akik megmaradtak, és ott voltunk mi bukovinai székelyek. Édesapám története az megint nagyon bonyolult, mert bukovinai székely és András falvi ráadásul az édesapám familiája is, de nagyapám az megjárta Kanadát, és onnan visszakeveredett. Déva mellett Csernakeresztúron telepedett le, édesapám ott született, de ők is bukovinai székelyek. Lényeg az, hogy ott a háború után Győre nevű községbe is sok-sok Tolna, Baranya, Bács-Kiskun megyei faluba, ahol a kitelepített svábok helyébe bukovinai székelyeket telepítettek. Gyakorlatilag senki meg nem kérdezett senkit, se őslakos magyart, se svábot, se bukovinai székelyt, hogy mit szeretne, hol szeretne, csak összekényszerítettek olyan népcsoportokat, akiknek nem volt közük egymáshoz.
Én Pécsen jártam a tanárképző főiskolára, és a különböző népcsoportok tagjai barátságot ápoltak egymással, sőt, tanultak egymástól. És abban az időben, tehát a 70-es években is, mindegyik őrizte a hagyományait, a táncait, az énekeit, a meséit. Nagyon élveztük ezt a fajta sokszínűséget.
Akkoriban volt Pécsen egy dunántúli népzenei találkozó.
Igen.
Kiterjesztették nagyobb területre, de mikor én felsőtakozatos kislány voltam, akkor Pécsen volt ez a népzenei találkozó.
Szeretném elmondani a rádióhallgatóknak, hogy Fábián Évára talán onnét is emlékezhetnek, hogy 1978-ban az országos röpőipáva hagyományőrző versenyen külön díjat kapott, a Tolna megyei bukovinai székelyek első helyezettjeként. Elmondhatjuk azt is, hogy Éva aztán óvónőképzőt végzett, tanítóképzőt végzett, rengeteget dolgozik a hagyományok házában, a találkozás a néphagyománnyal és a rendhagyó tánc és drámaórák rendszeres előadója, a magyar népmese hagyományos élőszavas mesemondás tanfolyam oktatója. Tehát hosszan sorolhatnánk mindazt a tevékenységét, ahol úgy fogalmaznám, hogy szinte küldetésszerűen próbálja továbbadni a gyerekkorba megszeretett hagyományokat. Miért tartja Éva fontosnak?
Soha nem gondolkodtam ezen, hogy miért fontos. Egész egyszerűen én pici korom óta óvónéni szerettem volna lenni. Győrében, mi falunkban nem volt óvoda, amikor én óvodáskorú voltam, de édesapám szabó műhelyébe a környékből mindenhonnan jártak varratni, és a szomszéd faluból, Izményből átjött egy tüneményesen szép óvónéni, Szabóné Ági néni, elkért és elvitt egyszer a szomszédfaluba, az Izményi óvodába. És akkor megláttam a pici székek, pici ablakok, pici asztalok, játékok, és én hazamentem és könyörögtem, hogy hadd járjak át, ugye Bányászvidék, Tolna Baranya határán van a mi falunk, rengeteg ember a Komló környéki tárnákba járt dolgozni bányászként, tehát nagyon sűrű bányászjáratok voltak. És én kértem édesapámékat, hogy rakjanak föl minden reggel engem a buszra, és hadd menjek át Izménybe. Nem engedték meg, és én nagy bosszusan azt mondtam, hogy nem baj, akkor ha nagy leszek, én óvónéni leszek, és annyit fogok majd játszani az óvodába, amennyit csak szeretnék. Amikor első osztályos lettem, akkor megnyitották a faluba, Győrébe is az óvodát, hát nagyon bosszankodtam, hogy csak akkor, és könyörögtem, hogy hagyd ne menjek még iskolába, hadd legyek óvodás. De hát úgy menni kellett első osztályba. Aztán amikor ötödik osztályosok lettünk, akkor a két falunak a közigazgatását összevonták, tehát Győre, Izmény az egy közigazgatás alá került. Izménybe nem tudom miért, talán azért, mert több volt a gyerek, ott felépítettek egy hatalmas nagy emeletes iskolát. Csak az Izmény gyerekek nem töltötték meg, és akkor így az győrei gyerekeket is átpostázták oda, hogy na akkor aztán minden nap jártunk át busszal Izménybe, iskolába. Én ott kezdtem el ötödik osztályosként az izményi bukovinai székely hagyományőrző csoporttal énekelgetni.
Honnét adódik, hogy mesemondás közben Éva egyszer csak énekelni kezd, bevonja a gyerekeket? Honnét jön ez a tehetség?
Nem tudom. Édesapám szabó műhelyébe ott a szomszéd sváb lakosok, a győrei szomszédok összejártak minden este, főleg téli estéken, mert hiába nem működtek már a fonók az én gyerekkoromban. Az emberekben megvolt az igény arra, hogy esténként összejöjjenek. És édesapám nagybátyjának, Fábián János bácsinak a felesége, született Fábián Emerencia, de nem rokon, másfajta Fábián. Ő rendkívül jó verbális készségekkel volt megáldva, és nagyon szépen szőtt. Az asszonyok behozták a kézimunkát, Vasser Lizi néni szomszédunk, ő nagyon szépen tudott kötni. Öt kötőtűt csattogtatott ott egyszerre, kötötte nekünk a sváb pacskerokat, vagy tutyinak is nevezhetnénk, a kesztyüket. Mi csak ilyen kötött zokniba, kötött kesztyűbe jártunk gyerekkorunkba. A sváb pacsker volt a benti cipő, szülőnk az iskolába, és olyan szépen megfértek ezek a más nemzetiségű szomszédok. Az udvarunkkal szembe volt a Pap István, mi csak Estambának hívtuk, ott volt a hostelja, a kertje, és ő is átjárt. Ő például a györei nyelvjárásba, őzös nyelvjárásba elmesélte, hogy az egrögyiek miért lajtórjások, a györeiek miért hajdinások. Akkor az alattunk lévő házba a Pap Miska bácsi valahonnan Kaposvár környékéről hozott feleséget, Anus nénit, az meg ezt a vasmegyeit beszélte. Mi gyerekek mindenkit utánoztunk. Egyébként ez a tájnyelv használata is onnan jött, hogy Enci mamám és az öregek nagyon-nagyon szép, régies, ízes bukovinai székely nyelven beszéltek. Ezt hallottam gyerekkoromban, és főleg Enci mama meséiből a zsigereinkbe ivódott ennek a bukovinai székely tájnyelvnek az íze, dallama, ritmusa. És amikor középiskolás voltam, én úgy tudom, hogy a Tolna megyei levéltár megjelentette a Kakasdi Sebestyén Ádám bácsinak, aki kántor volt a faluba, nagyon jó amatőr néprajzos, néprajzkutató, néprajzgyűjtő, összegyűjtötte az öregektől, akik még tudtak mesélni a meséket, és a levéltár úgy jelentette meg, hogy fonetikusan vannak leírva a mesék, tehát elég nehéz azért olvasni.
Hadd kérjem meg Évát, a meséjébe visszatér ez a csodaszép tájszólás, hogyha megkérhetném, hogy egy mese részletet csak.
Akkor elmondom azt a kis bevezető formulát, amit én a gyerekeknek szoktam mondani, mert amikor elszottyantok egy-egy ilyen bukovinai székely tájszót, akkor a gyerekek, meg bárki olyan hallgató, akinek szokatlan, elkezd pukkadozni a kacagástól, mert a furcsaság azért ilyen kacagásra ingerli az embert. És én úgy szoktam volt kezdeni a mesét a gyermekeknek, hogy oda küldj el András falán, ahol nannyá még születtek volt, ott volt egy jó nagy hosszú utca, és annak a végében egy olyan ferdecske. Azt mondták az öregek, hogy pontosan olyan, mint a férfi emberek hétköznap ilyen lobogó vászongagyát viseltek, és amikor az fújta a szél, az úgy ferdén lobogott, na ez az utcacska pont éppen olyan ferde volt, mint az a Gagyaszár, mert ezért aztán Gagyaszár utcának nevezték el. És annak a Gagyaszár utcának a végibe, a kidőlt, védőlt oldalú kemence széjibe, hol volt, hol nem volt, egyéb mesékbe ilyenkor a kurta farkú malac.
Túr.
Másutak kurta farkú malacka túr, de ott, nonnyá, még Gagyaszár utca végibe. Ott hol volt, hol nem volt? Egy taknyosorú rótpulykatult fult. A kör, mivel egy magocskát kikapart volt, abból kinőtt volt egy nagy magos facskacska. Ha nem véletlen mondtam, mert a műfajtánknál, a bukovinai székelyeknél, ami kicsi volt, kedves volt, becézgették, erősen szerettek kicsinyítőképzőket használni, és ezért nem azt mondták, hogy facsemete, vagy növendékfa, egyszerűen csak facskacska.
Nagyon sajnálom, hogy a rádióhallgatók nem látják Évát itt most mesét mondani, mert hallatlanul élvezetes, és onnantól az ember nem tud másra figyelni, csak a mesére magára.
Édesanyám még Bukovinába született, 31-be, tehát 41-ben, mikor kitelepítették, vagy áttelepítették őket, akkor ő 10 esztendős volt. Édesapám Szabó műhelyében nem meséket meséltek nekünk. Ők történeteket meséltek emberekről, eseményekről. Enci mama is mindent el tudott mondani. Bukovinában mi azt gondoltuk, hogy az a paradicsomkert, amilyet a teremtő megteremtett, mert ott minden szebb volt, jobb volt, nagyobb volt, ízesebb volt. Bukovina az olyan volt, hogy jaj, hát olyan nincs még egy a földön. És hát úgy képzeltük, hogy annál szebb szegeletje nem is lehetett a világnak. És mikor kéreckedtem édesanyámtól, nyűrögtem neki, hogy anya, engedjen játszani. Ne, húzd le magadat, ides leánkám, ne anya, mit csináljak itthon? Köpjél kapóra, s fogjad ki. Ezt fejtse meg, aki tudja. De addig-addig nyűrögtem, ugye menj apáthoz, kérdezd meg. Na, végre elengedett édesanyám, s azt mondta, na eríts, ott állj meg, hol policistán sáflikja, vagy Bada Gergé gagyája. Hogy ez most miféle ez a policistán sáflikja, ez valami szekérnek egy része, azt gondolom, hogy vagy vendégoldal, úgy hívták, hogy sáflik, és hogy hajtott át a policistán a Szucsáva folyón, a megáradt folyó elvitte ennek a szekérnek a részét, és ki tudja hova.
Ugye maga a kitelepítés, hát egy rettenetes dolog volt a családoknak, akiket kitelepítettek.
Úgy mondták, hogy ott kellett hagyni az életet. Nem háznak, kertnek mondták, hanem ahol laktak, ahol éltek, az volt az élet. Van egy ilyen keserves is, hogy látom az életem, nem igen gyönyörű. Elhervadt orcámon, ez nem így van, ez a nóta. Hát mindenkinek a gyerekkora, hogyha az nem volt olyan rettenetes, szerintem az, mint egy ilyen kis ékszerdobozka, úgy marad meg az emberbe.
És amikor óvónő lett Éva, és ott voltak a saját óvodásai, vagy most a Hagyományok házában.
Az Óbudai Népzeneiskolában az előképzős csoportom. Minden csütörtökön mesélek nekik.
Milyen érzés?
Természetes. Tehát az, hogy ott vannak a gyerekek, énekes játékot játszunk, táncolgatunk, az természetes, hogy mesélek is nekik. De ez úgy alakult, hogy én ugye óvónéni lettem, és a Kalamajka zenekarral, hát 77-be kerültem én föl, Kóka Rozália csábított el Érdre. Édesanyám mégtól elkért tínédzser koromba, és elvitt néprajzi népzenei táborba. Ott világosodott meg számomra, hogy kik is vagyunk mi bukovinai székelyek, mert ebbe az összekényszerített népcsoportok egymás közti életébe, hát úgy titkot, az olyan álságos, furcsa világ volt.
Hát nem volt szabad róla beszélni, hát persze,
nem, hát.
Persze.
Hogy került oda, honnan, kicsoda? Fogalmunk nem volt. Tehát egy ilyen álságos, elhallgatós, hát egy ilyen hazug világ volt. Tudom, amikor már nem kisdobos dobolt a faluba híreket hirdetni, hanem felszerelték ezeket a hangszórókat minden ilyen nagyobb kanyarba a faluba, és akkor megszólt, tehát egy valami induló a hangszóróból, akkor édesanyám mindig mondta, na, elígy oda le a kanyarba, hallgass meg, mi az a vereskok is. Vereskakas.
De így éltünk. Én is emlékszem, hogy igen, édesanyám miknál is a kismeretlenek.
Amiről beszélünk otthon, arról csönd legyen, igen, hogy a kiteszed a lábad, és ez egy ilyen világ volt.
És a mesék segítettek ezt feloldani.
Mesékkel én is a mesekönyvekbe találkoztam leginkább. Klasszikus mesét én nagyon keveset hallottam így gyerekkoromban. Alig vártam, hogy betegek legyünk, mert akkor édesanyám oda bebújt mellénk az ágyba, és akkor olvasott nekünk meséket. Tehát amikor beengedtek minket gyerekként a Szabó műhelybe, a ház egy részét vette meg édesapám, a másik felébe Kati néni lakott, ő Isten ilyen tudott rokkán fonni. Tehát ott a felnőttek a Szabó műhelybe kézimunkáztak, Kati néni rokkán font, Vaserlizi néni kötött, Enci mama készítette a festékes szövéshez a macsukákat, a fonalakat ilyen színes masnikba kellett kötni. Ha tudtunk viselkedni, nem voltunk hangosak, meg zavaróak, akkor ülhettünk ott a felnőttek között, és hallgathattuk. Tehát a gyermek az egy megtűrt személy volt ott, de volt olyan is, hogy mikor valami pikánsabb dologról került szó, ilyen madárnyelven azért figyelmeztették egymást a felhőttek, hogy ül itt olyan is, akinek nem kéne ilyet hallani. Hát a családban is édesanyám egyik bátyja, Aparon, Förster Máriát, egy sváblányt vett feleségül. Marisángyom, ő 5 évig volt Ukrajnába, ott a bányavidéken, ahol most a nagy háborúk folynak, ott volt Malenki roboton. Hát a faluból sok lányt elvittek a háború után, nem került haza mindenki, talán a fele. Se. És hát nagy dolog volt, hogy túlélték. Én szerintem ezek a műhelybeli fonószerű esték arra voltak jók, hogy összebarátkozott, összenőtt az összekényszerített különböző népcsoporthoz tartozó szomszédság. Tehát mondom, nem mesék voltak ezek, hanem beszélgetések. Előkerültek ilyen györei, vicces sztorik, akkor bányász történetek, akkor a szomszédfaluból ki hogy járt a lovával, hogy szökött meg a lova. Tehát mindenféle történet előkerült, és gyakorlatilag ezek alatt a téli-esti beszélgetős együttlétek alatt egy kicsit megismerte egymást ez az összekényszerített szomszédság.
És ha visszagondolunk a beszélgetésünk elejére, Éva említette, hogy milyen nehezen váltak meg a Györei háztól az édesapja halála után. Tehát kötődtek is ahhoz a helyhez, a tájhoz, ahova nem önszántukból kerültek.
A Szabó műhely sarkánál volt egy nagy diófa, ha én arra fölmásztam, akkor a háztető fölött láttam a mecseket. Tehát ez a falu a mecsek északi lábánál van. A szomszéd falunk Máza, most megint Máza, aztán utána Szászvár, mert egy időben ők is Mázaszászvár volt, és mi Mázára jártunk zeneiskolába.
Minket Andrásfalvi Bertalan tanított, tehát az a korszak volt, vagy Péceli Laci bácsi, Péceli Sarolta édesapja, tehát terencsések voltunk, hogy a hagyományok őrzésének fontosságát megszerettették velünk. Hogyan lehet ezt továbbadni, Éva?
Na most Andrásfalvi Bertalan neve itt fölmerült, ugye fiatalabb korában ő volt az egyik megalapítója Pécsen a néprajzi tanszéknek, és ő volt, aki elzarándokolt a Bukovinai bukovinai székelyek lakta falvakba, Tolna Baranya Bács-Kiskun megyébe, és a bukovinai székely asszonyokat rávette, hogy újra, arra nem kellett rávenni, hogy fölállítsák a szövőszéket, az osztovátát, minden télen fölállította édesanyám. A Bukovinából áthozott és a menekül és alatt is átmentett nagyanyám szövőszékét, leginkább rongypokrocokat szőttek rajta, vagy szőttünk rajta. Andrásfalvi Bertalan viszont rávette a bukovinai székely asszonyokat, hogy újra szőjék a bukovinai székely festékest. Az egy ilyen nagyon ősi minta, itt is látszik.
Itt vannak könyvek körülöttünk, oda küljel Andrásfalván, Fábián Éva mesél.
Vannak benne fotók erről a bizonyos bukovinai székely festékes szőttesről, és Andrásfalvi Bertalan még azt is elrendezte a bukovinai székely asszonyoknak, hogy akkor működött ilyen, hogy háziipari szövetkezet, és ott átvették, tehát kereseti lehetőség is támadt aztán ebből a szövésből. Nemrég fölmerült, hogy mi is az a népművészet. Szerintem lelki és tárgyi táplálékot adnak az embernek. Nem igazán tudom szétválasztani a népdal tanítást, tehát a népdal éneklős lényemet a mesemondó lényemtől. Úgy szoktam mondani, hogy én ilyen mesés dalos néni vagyok. Teljesen összeforrott az életembe, és azt tapasztaltam, hogy a magyar népdalok szövegei olyanok, mint amikor a régészek ásnak a föld mélyébe, és találnak mindenféle cserépdarabokat, és ilyen apró cserepecskékből szépen össze tudják rakni a régi tárgyakat. Na most a népdal szövegek és a mese szövegei visszatudunk általuk régebbi időkre tekinteni, és ilyen örök érvényű erkölcsi értékeket, etikai szabályokat adnak megtudni. Tudom, sose hagyom ki, mikor mesélek, és akkor a főszereplő királyfi összetalálkozik az oroszlánnal, és ahelyett, hogy egymást megtámadták volna, kezet nyújtottak egymásnak, és akkor ugye nem lehet azt kibírni, hogy mindig adom a kezemet a gyerekeknek, hogy szorítsd meg, nézz a szemembe, és ez elég volt régen. Nem kellett ügyvéd, meg törvény, meg papír. Ez volt a törvény. Ha kezet szorítottam, a másik szemébe néztem, és én ott megfogadtam valamit, azt még a fennvaló is látta fentről, és tudta az ember legbelül a lényébe, hogy rajtunk feljebb való törvények határozzák meg az életünket. És ennyi elég volt. Egy készszorítás, és egymás szemébe nézünk, amikor ígérünk valamit. Mert ígéret, és akkor már mondják, szép szó, ha betartják, úgy jó. A mese olyan, mint a testnek a táplálék. Én annak tekintem a mesét és az éneket, azzal a lelket tápláljuk meg a szellemünket. És minden emberben megvan a szép iránti igény. Nincs szebb, mint amikor ezred évek alatt kicsiszolódott gyönyörű dalok, dallamok, dalszövegek, és visszatérve, hogy mi is az a népművészet. És elkezdtem azon törni a fejem, hogy tudnám én megfogalmazni azt, hogy számomra mi a népművészet. És az jutott eszembe, hogy na nézzenek oda. Ugye a technika gyakorlatilag megölte azt, hogy a falvakba összejárjanak az emberek, mert édesapám szabó műhelyébe is csak addig jött össze a szomszédság, amíg nem terjedt el a televízió. Én 5. osztályos voltam, amikor először vettek édesapám még televíziót, és azt lehet mondani, hogy attól fogva szinte alig járt össze a szomszédság a műhelybe beszélgetni. Na most, ha mesét hallgatunk, akkor nincs szükség se tévére, se rajzra, akkor a gyerekek fantáziája életre kell, egyszerűen elszabadul. Bizonyos dolgok, amik szorongatják a lelkét, lehet, hogy ilyenkor kiszabadul. Tehát egy ilyen felszabadító, varázslatos dolog a mese.
Kedves hallgatóink, Fábián Évával, a Meseszó Egyesület mesemondójával, az élő szavas mesemondásról beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Ugyancsak Bódi Mária Magdika édesanyja mondja, hogy már kiskorában is Magdika önálló volt, de sohasem engedetlen. Ha valamit el akart érni, amit szülei kezdetben tiltottak, addig kedveskedett, amíg meg nem kapta az engedélyt. Nagyon tudott kedveskedni. Ilyenkor tegezett és szinte becézett bennünket. Soha tudatosan nem okozott szomorúságot. Szüleit mindig tisztelte és szerette. Magdika élte a negyedik parancsot, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Milyen bájos lehetett kislányként, ahogy nagyon tudott kedveskedni. Kedvességre mindannyiunknak törekednünk kell, ha tetszeni akarunk az Úr Jézus Krisztus előtt. Nem mondhatom magamról azt, hogy én ilyen természet vagyok, én nem tudok kedveskedni, nem tudok kedves lenni, fogadjanak el így, ahogy vagyok. Bizony nekünk törekednünk kell, hogy kedvesek legyünk. Még hogyha kicsit a természetünk másfajta is, egy kereszténynek kedves embernek kell lenni. Kedvesnek és szerethetőnek, mint amilyen Magdika volt. Ha kedves akarok lenni valakivel, akkor sokszor erőt kell vennem magamon, mert esetleg éppen nehéz helyzetben vagyok, sok problémám van, oda se tudok nagyon figyelni a másikra az ezer gondom között, és könnyen azt tapasztalja az, akivel találkozunk, beszélgetünk, hogy kicsit mogorvák vagyunk. Függetlenül attól, hogy éppen mi játszódik le bennünk, vagy milyen gondok között vagyunk, nekünk törekednünk kell a kedvességre. Milyen jó egy kedves emberrel beszélni, találkozni. És vannak, akikről tudjuk, hogy ha megszólítjuk őket, akkor rögtön mosolyognak, visszamosolyognak, időt szánnak ránk, és kedvesen válaszolnak. És bizony azt is tudjuk, hogy vannak olyanok a környezetünkben, akik, ha hozzájuk szólunk, akkor nem a mosoly az első reakció, nem is a kedvesség, hanem érezzük azt, hogy terhére vagyunk, és már jobban szeretné, hogyha ott se lennénk, és nem zavarnánk őt. Egy idő után az ilyen embereket el is kezdik kerülni, mert nehéz vele együtt lenni. Nehéz emberekké válnak a környezetük számára. Váljunk könnyű testvérekké a kedvességünkkel. De ez nem azt jelenti, hogy az evangélium radikalitásából engedünk, hanem azt jelenti, hogy szeretettel fordulunk embertársainkhoz. Ez Bódi Mária Magdika megkapta különleges módon kegyelemként már kiskorában, és egészen 24 éves koráig így is élt. Mondják róla, hogy mindenkire mosolygott. Suhant el a biciklivel, munkások mellett, és csak mosolygott. Milyen jó lehetett a közelében lenni. Milyen jó az ilyen embernek a közelében lenni. Hallgassuk meg a következő idézetet a könyvből. Ha néha édesapja hibáján kívül pirongatta meg, soha vissza nem szólt. Jól van, édesapám, szokta ilyenkor mondani, még nagylány korában is. De a haragnak vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte nyílt volt, sohasem hazudott, sőt egyenesen nem bírta elviselni a hazugságot. Egyik alkalommal szalmazsákot tömött egy vele egykorú kislánnyal. Ez ráfogta és beárulta, hogy takarmány szalmát tett a szalmazsákba. Még te árulkodsz, még te hazudsz is, mondta a kis Magdi, és nyomban nyaklevest adott barátnőjének. Már gyermekkorában felfigyelt minden igazságtalanságra. Valósággal harcolt az igazságért. Ez a szép jellemvonás később mindig öntudatosabbá vált benne. Testvérei között még kiskorában apostolkodott, hívta és vitte őket a szentmisére. Sokszor biztatta őket az imádságra is. Csak ebben a rövid kis idézetben hány csodálatos jellemvonását ismerhetjük meg újfent Magdikának, akkor az édesapja pirongatta hibáján kívül. Csak ennyit mondott, jól van édesapám, nem ellenkezett, nem fordult szembe az édesapjával. Eszünkbe juthat Szent Mónika, aki nagy-nagy türelemmel viselte nehéz természetű férjét. És amikor az asszonyok kék-zöld foltokkal jelentek meg, ő rajta pedig soha nem volt semmilyen ütésnyom, akkor megkérdezték Mónikától, hogy hát hogy van az, hogy a te férjed téged soha nem ver meg? És valami olyasit mondott, hogy a ti szátok miatt vannak a kék-zöld foltok rajtatok. Valahogy a szentek, vagy a szent életű emberek tudtak a rosszra jóval válaszolni. A rosszat jóvá tenni, mint ahogy a Szentírásban is. Ezt olvashatjuk. Mint egy villámhárítók elvezetik a rosszat, vagy elnyelik, de nem lenyelik, és jóvá konvertálják. Jóra fordítják. Ehhez Isten külön kegyelme kell. S ha kérjük, mi is megkapjuk. És azt is írja az édesanyja, hogy a haragnak vagy az ellenszemnek még szikráját sem mutatta. Szinte felfoghatatlan, mert a gyerekeknél általában nem ezt tapasztaljuk. Hanem ha megdorgálják őket, akkor bizony a haragnak lehet látni a jeleit. Vagy az ellenszemnek, vagy a szembefordulásnak. És Magdika a haragnak, vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte és nyílt volt, sohasem hazudott. Egy ember életében, és a gyerekek életében különösen előfordul, hogy füllentenek, nem a teljes igazságot mondják el, próbálják a hazugsággal menteni magukat, de Magdika sohasem hazudott. Tanuljuk meg ezt is tőlem. Döntsünk amellett, hogy soha semmilyen körülmények között nem fogunk többet hazudni, de még füllenteni sem, semmi hazugság nem hagyja el többet a szánkat. Mert a hazugság az már nem az igazság, az már nem Krisztus. Mert Krisztus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor letérünk az ő útjáról. Ez is kell egy komoly döntés, mint minden hibánk javítgatásához, minden bűn elkerüléséhez, hogy nem egyezünk ki többet, még a kicsikek is hazugságokkal sem. És elhatározom, hogy soha többet életemben én hazudni nem fogok, még akkor sem, hogyha fegyverrel kényszerítenek rá. Mindig az igazat akarom mondani. És biztosak lehetünk benne, hogy az ilyen jó elhatározásunk mellé megadja az Isten a kegyelmét is. És mikor ilyen helyzetbe kerülünk, döntéshelyzetbe, hogy akár kicsit is, de hazudjunk, füllentsünk, vagy igazat mondjunk, akkor eszünkbe fog jutni az, hogy én elhatároztam, hogy soha többet nem fogok hazudni. Még ha úgy érzem, hogy azáltal jobban járnék, akkor sem. Kövessük ebben is a szentek példáját és Magdika példáját. De ahogy írja az édesanyja, nem csak, hogy nem tudott hazudni, hanem egyenesen nem bírta elviselni a hazugságot. És valósággal harcolt az igazságért. Harcolt Krisztusért. És mint ahogy az édesanyja mondja, ez a szép jellemvonás a később egyre öntudatosabbá vált benne. Egyre tudatosabbá. Azt is hallhattuk, hogy testvérei között már kiskorában is apostolkodott Krisztushoz, akarta közelebb vezetni a testvéreit. Például hívta őket szentmisére, és sokszor biztatta őket az imádságra. Ő már gyerekkorában is apostolkodott, aztán hát tudjuk az életéből, életrajzából, hogy egész életében apostolkodott. Mindenkit Krisztushoz akart vezetni. Különösen szívügye volt neki a Szent Mise, az eukarisztikus élet. Nekünk is el kell vezetnünk az embereket a csúcshoz és a forráshoz, az eukarisztiához. Erről az igyekezetünkről nem mondhatunk le semmilyen körülmények között. Még akkor sem, hogyha családtagjaink, rokonaink, ismerőseink, barátaink egyértelműen kifejezték azt, hogy ők ezt az utat nem akarják járni. Akkor nekünk más utat kell választanunk a szívükhöz, az imádság útját, az áldozatvállalás útját, a kilencedeket, a böjtölést, a virasztást szeretteinkért, akik még messze járnak Isten szeretetének ismeretétől, de nem hagyhatjuk annyiban, hogy ők távol vannak az Úrtól, az eukarisztiától. És más vallású testvéreinket is az eukarisztiához kell vezetnünk. Ez minden kereszténynek a feladata.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Hogy játszadozhattam én, és álmodozni tudtam az előtt. S hogyha fáradt voltam, akármikor kaptam pihenőt. Kiskoromtól oktatott és fellevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Még meg sem köszöntem, hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy áldoztál reám, meg sem köszönhetem, helyette dúdolok neked egy dalt, ahogy te dúdoltál nekem, hajdanám. Mm-hmm.
az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Te hajdanád, hajdanád. Még meg sem köszöntem, hogy élek. Még meg sem köszöntem, hogy vigyáztál rám. Még meg sem köszöntem azt, hogy van hitem. Most mindezt köszönöm neked, anyám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!